Egy darabig, ugye? Egy darabig csak. Oké. Gyakran ismételt kérdések. Mikről beszéltünk eddig? Beszéltünk a szexről. Mik a szexuális bűnök? Na, megjött a hangom? Aztán múlt héten beszéltünk a kultúráról, hogy hogyan válaszoljunk arra a kultúrára, amiben élünk, ami körülvesz bennünket. És aztán mai alkalommal az alkoholról fogunk beszélni. Okay? Jövő héten pedig az, hogy elveszíthetem az üdvösségemet. De ma az alkohol a témánk, és minden területen vannak vitás kérdések. Oké, tehát ilyen, most mit tudom, a BL döntő kiérdemelte volna meg igazából a győzelmet. Egyből fél percre rá mentek az érzelmi latolgatások, kinek szurkol, ugye. De most jön az Európa-bajnokság, úgyhogy még több érzelem lesz a férfiak körében. Érzelgősen ölelgetni fogják az ilyenfajta üvegeket is természetesen. De vannak vitáskérdések. Vitáskérdés például mi? Politika? Vitáskérdés? Tudod, van, akivel tipikusan nem akarsz erről beszélni, mert tudod, hogy te is falra mászol, és ő is falra mászik, mert nem egyeztek. Ja, tehát főleg a választások környékén. Dürohamok. Én elmondom most, hogy mi a véleményem a kormányról, meg az ellenzékről, jó? Nem mondom el. Így van. Ez a hely, nem az a hely. Így van. Jó. Aztán ugye mindig visszatérő dolog, a fogyókúra. Mi működik, mi nem működik, mit kéne csinálni, hogy kéne csinálni. Ez is vitás kérdés. És a kereszténységben természetesen vannak vitás kérdések. Sokféle. Találkozunk velük. Mit gondolok én, mit gondolnak ők. Mit gondolok én, mit gondol ő. És ilyen például egy gyakorlati terület az alkohol kérdése. Oké, tehát egy vitás kérdés. Úgyhogy most közvéleménykutatást tartunk. Én kíváncsi vagyok, tehát én most tényleg ma tényleg át fogjuk beszélni ezt a témát. És sok nézőpontból meg fogjuk nézni. De azt szeretném, hogyha őszintén válaszolnátok most, fel fog tenni három lehetőséget, amik közül válasz, hogy mi a te meggyőződésed. Ne a vélt meggyőződésedet mondjad, vagy ne az, hogy mi lehet a helyes válasz, hanem hogy tényleg mit gondolsz, jó? Csak nézzük meg. Nincs háromféle üzenetem, hogy most felmérem, hogy most ki mit mond, és akkor ahhoz képest majd váltogatok itt a dokumentumok közül. Oké? Tehát egy üzenet van, az jönni fog. De itt vannak a lehetőségek. Az első, most felsorolom, és utána megnézzük, jó? Tehát az első ez. Helytelen, tehát helyes-e, korrekt-e egy kereszténynek alkoholt inni? Első variáció. Helytelen, ha egy keresztény alkoholt iszik. Második variáció. Rendben van, ha a keresztény megiszik egy pohár bort, mondjuk az ebéd mellé, de nem részegedik le. Harmadik variáció. Nem igazán tudod, hogy mit higgy a témában, és ja, igazából ennyi. Attól függ, hogy kivel vagy. Okay, tehát, mert nincs meggyőződésed, és ingázol, vagy össze vagy zavarodva a területen. Oké, most nézzük meg. Első, nem szabad. Második, szabad, de ne részegedj le. Harmadik, fogalmam sincs, segítség. Adj tanácsot. Oké? Ki az első válasz? Ki a második? Harmadik. Aha. Szuper, oké. Köszönöm, hogy részt vettetek benne. Egy Mózes 9-nél fogjuk kezdeni, de mielőtt még odalapozunk, lapozatok csak nyugodtan, de mielőtt még oda mennénk, szeretnék két fontos megjegyzést tenni. Mielőtt még belecsapnánk a témába. Az első, hogy legyen saját meggyőződésünk. Ez nagyon fontos. Bármivel kapcsolatban. Most nem feltétlenül csak az alkoholról van szó, vagy a szexualitásról, vagy bármiről. Most konkrét témára, hanem bármiről. Tehát legyen saját meggyőződésem. Legyen saját meggyőződésem. Tehát a vágyunk pásztorokként az az, hogy legyen saját hitetek. Hogy amikor egymással beszélgettek, vagy bátorítotok valakit, vagy akkor ne, az idézetek ne az legyen, hogy azért van ez így, mert a pásztor azt mondta, hogy. Vagy XY pásztor azt mondta. Hanem mondd el az utcaházszámot, vagy mit tudom én, te tudod, a 2 Korintus 3.15, vagy ez az utcaházszám, jó? Tehát tudjad, hogy hol van, de ha nem is tudod, tudjad a bibliai igét. Vagy tudjad a gondolatot. De tudjad, hogy de legyen meggyőződésed, saját meggyőződésed Istentől. Tehát tudd, hogy miért hiszel. Ez rendkívül fontos. Tehát szembenézünk kísértésekkel, szembenézünk helyzetekkel, éljük az életünket, ott vagyunk emberek között, és mit, miért teszek? Isten mit gondol a dolgokról? Azért teszem, mert valaki azt mondta, azért teszem, mert a pásztor azt mondta, vagy azért teszem, mert Isten azt mondja. Óriási különbség. Mert ez ki lesz hívva. El lesz hívva úgy a határig, ha más nem, akkor kerülsz egy olyan helyzetbe, ahol az én tekintélyemet meg fogod kérdőjelezni, vagy a pásztor Csabáit. Kitalálsz, vagy látsz valamit, és ránk húzol valamit, hogy összeomlott minden bennem, mert ő így és így csinál, vagy úgy és így csinál. És elszaladnak a meggyőződésem hirtelen. Mert a meggyőződésem min alapultak? Az, hogy ő mondta. Aki nem, Isten. Isten mondja. Oké, a másik. Másik megjegyzés. Nem harcolunk dolgok felett. Nincsenek harcok. Mit jelent ez, mit értek ez alatt? Tehát kereszténységben vannak, legjobban így tudom szemléltetni, vannak dolgok, amik felől csukott a markom, és vannak dolgok, amik felől nyitott a tenyerem. Oké? Például harcolok azért, amikor valaki kétségbe vonja azt, hogy Jézus szűztől fogantatott. Vagy Jézus meghalt értünk a kereszten, a vérét ontotta értünk. És egy helyettes áldozat. Ezért harcolni fogok. Valaki azt mondja, hogy nem, ezért harcolni fogok. Oké? És még sok mindent mondhatnak rá. Biblia, Isten igéje, szóról szóra. Ihletett, teljesen. Ezért is. Tehát ezen nem változtatunk. Nem vagyunk rugalmasak ebben, ez így van. Aztán vannak különböző témák, amik viszont, tehát beszélgessünk róla. Érveljünk róla, vagy nem annyira fontos, nem kardinális dolog. Nyitott a tenyerem. Beszéljünk róla, és egyébként az alkohol egy ilyen dolog. Abszolút ilyen dolog, lehet róla beszélgetni, és mit tudom én, mi van még, ami esetleg aktuális lehet fiatalok számára, tetkó. Okay. Lehet egy kereszténynek tetkója? Miért ne lehetne? Hát, jövő étre van időpontom. Egy kereszténynek nem kéne, hogy legyen tetkója, hogy néz ki? Meg Isten gyalázó. De van egy csomó keresztény, akik szeretik Jézust, van személyes kapcsolatuk Jézussal, és tök normális, meg szép tetkóik vannak. Jó, lehet, hogy nem keresztényként szerezték, de tudom, hogy azóta is rakadtak fel. Oké, de szeretik Jézust, és gyakran azt mondják, de a Biblia azt mondja, hogy, és akkor idéznek valami Ószövetség igét, hogy nem szabad tetoválást tenni, és tudod, itt jön be a meggyőződés. Tud, hogy miért hiszel. Isten miért mondta Izraelnek akkor, hogy ne rakjanak például tetoválást? Azért, mert olyan népek között éltek, ahol a tetoválás azt fejezte ki, hogy azonosulnak azzal az istenséggel, amiben hisznek, és ezt fejezte ki, ezzel fölvetted azt a vallást, fölvetted azt az Isten imádatot. Ma már nincsenek ilyen jelentősége. Nincsenek ilyen jelentőségek. Tehát ez is egy nyitott tenyér. Nem ragaszkodunk foggal körömmel hozzá, hogy nem szabad kereszténynek ilyet csinálni. Fúj! Nem, ez nyitott tenyér. Nyitott tenyér. Tehát... Most, és még mielőtt belemennénk, csak különbséget tegyünk, tehát látunk kell, mi a törvényeskedő keresztény, és milyen a liberális keresztény. Oké? Tehát... A törvényeskedőnél minden zárt kézben van. Oké? Tehát minden. Azt, hogy milyen ruhát hordasz. Oké? Mert hogyha most a tetkóba belemegyünk, hogy nem lehet, akkor az Ószövetség azt is mondja, hogy csak egyfajta ruhát lehet, egyfajta anyagból készült ruhád lehet. Úgyhogy most ma este mindenki bánja meg bűneit. Úrvacsorát ma nem vehetnétek. Ebben a pillanatban. Oké? Tehát nem lényeges. De törvényeskedő, az minden egyes pontban valamit kitalál és ragaszkodik hozzá. És fűz hozzá egy igét. Ami lehet, hogy ki van ragadva a szövegkörnyezetben. A liberális meg azt mondja, hogy ez meg minden. Mindenről beszélhetünk, és minden. Még a Jézus feltámad? Ó, lehet, hogy nem támad föl. Tényleg, nézzük csak meg, nézzük meg. Tehát a liberális meg olyan, hogy mindent megvizsgáltunk, eldöntetünk. Oké, de egyik se vagyunk. Ne legyünk egyik se. Egyik se. Tehát van egy középút, van egy moderált verzió. És ez a mai téma sem olyan, hogy pálcát törünk valami felett. Tehát alkohol témája, ezen nem kell vitatkozni, nem kell küzdeni. Megnézzük, hogy mit mond Isten igéje. És hiszem azt, hogy Isten adhat gyógyulást jó néhányunknak ma este. Ahogy kapjuk Istentől az ő igét, az ő igazságát, és az ő igazsága szabaddá tesz bennünket. Oké? Vagy egy olyan szabadságot kapsz, egy olyan szabadítást kapsz most, ami saját meggyőződésé válhat, és védelem lehet számodra a jövőben. Oké? Úgyhogy Római levélben 14. fejezet, 15. vers azt mondja, mert Isten uralma alatt nem az számít, hogy mit eszel, vagy iszol. Csak az számít, hogy Isten elfogad-e, hogy a békesség uralkodik-e benned, és a Szent Szellem öröme. Oké, tehát nem az számít, mit eszel, mit iszol, hanem, hogy ott van-e a Szent Szellem benned, ott van a békesség benned, ott van a Szent Szellem öröme, hogy Isten elfogadottá tette. Tehát igazságos vagy-e Isten szemében, és Jézus által vagyunk igazságosok, vagyis Jézus által vagyunk igazak Isten szemében. Na most, hadd mondjak egy kicsit a múltamról. Oké, tehát az én személyes küzdelmem az alkoholról milyen volt? Volt. Legelőször, gondolkodtam rajta, mikor volt legelőször, hát 15 éves voltam, de aztán eszembe jutott, hogy nem 15 éves voltam, hanem 11 vagy 12. Mert egyik éjjel, szilveszter volt, unokatesoméknál voltunk, már mindenki lefeküdt, hajnali 4 óra, és kihagyták a piát az asztalon, és mi meg az unokatesok, meg még egy-két korom belé, mi van benne, kóstoljuk meg. Oké, és aztán egy pohárral ittam a martiniből, és utána úgy kellett fölvánszorognom a lépcsőn. De az első találkozom az ez volt, az alkohollal. Aztán volt egy sokkal durvább 15 évesen, sok emlékem nincs róla, tehát annyira durva volt. Csak a legjobb haveromat megkérdeztem, hogy figyelj már, miért van neked monokli a szemed alatt? Azt mondja, megvertem. És nem emlékeztem. És másnap el kellett menjek a faluba 6 kilométerre rá, és bocsánatot kérni a kocsmárostól. Arra sem emlékeztem. Tehát 15 évesen. Előtte nem ittam, csak ez a történet volt. Na mindegy. Aztán a megtérésem éjszakáján is eléggé illuminált állapotban voltam. Összeverekedtem az öcsémmel, haverém szétszedtek, és aztán bementünk a lakásba, ez a lakás előtt volt, a folyosón bementünk, és aztán ott a nappaliban, öcsém előtt, haverém előtt, a kanapén hangosan azt mondtam Jézusnak, hogy Jézus, ebből már elegem van. Vége. Neked akarom adni az életem, neked akarok élni. Ez már úgy volt, hogy fél éve előtte már jártam gyülekezetbe, de nem voltam megtérve, csak már Isten tudatos voltam, hogy van Isten, jó van, már messzire eljutottam a hitemben. Istent már elfogadtam, előtte nagyon ugrándoztam el, hogy nem létezhet. De a megtérésem az akkor volt, akkor este. Oké, úgyhogy rengeteg olyan éjszakám van a múltamban, amire nem emlékszem az alkohol miatt. Tehát, ez azt jelenti, hogy igencsak erőteljesen visszaéltem vele az életemben. Tehát visszaéltem vele. És mi az én álláspontom az alkohollal kapcsolatban? Mindezek után. Ha iszol, a pokolba mész. Nem. Isten menj. Csak vicc volt. Oké, tehát most elmondom a konklúziót, de aztán végigmegyünk rajta. Tehát az álláspontom az, hogy a kereszténynek szabadsága van arra, hogy igyon. Hogy élvezzen mondjuk egy pohár bort, egy ebéd mellett, vagy valamilyen kaja mellett, de ne részegedjen meg. Ne részegedjen le. Oké, mikor átlépte a vonalat, hol ez a vonal? Mikor átlépte a vonalat, ez bűn. Ez bűn. Ez bűn. És ezen innentől kezdve már nem érdemes rajta vitatkozni. Tehát ez bűn. A Biblia bűnnek nevezi. Oké, tehát most nézzük meg, hogy mit tanít az írás erről. Mert a kereszténység, tehát tanít, most lehet, hogy van egy beidegződésünk. Legalábbis nekem 10 éven keresztül volt egy beidegződésem. Hogy az első pont, amire kevesen tettétek fel a kezeteket, hogy egyáltalán nem szabad a kereszténynek inni. Nem szabad. Tilos. Ne érintsen. Okay? De miért gondolják azt, hogy nem szabad? Tehát miért tanítják, miért gondolják, hogy helytelen is bűn inni? Az első dolog az ez, mert félreértik a Bibliát. Okay? Tehát 3 dolgot fogom most megnézni ma este. Az első ebből, miért gondolják, hogy nem szabad? Azért, mert félreértik Isten igéjét. Félreértik Isten igéjét. És ez volt az én problémám. És 10 éven keresztül. Azt mondják, mikor a Bibliában bort említ, az nem is bor. Ez nem bort jelent. Most itt jön az első kérdésem. Akkor, amikor a pokolt említ, az pokolt jelent? Vagy üdvösséget mond, akkor az üdvösséget jelent? Vagy akkor most minden szón vitatkozzunk? Hogy az nem is azt jelenti? Érdekes, érdekes. Tehát nem válogathatunk a szavakban. 4 Mózes 6-ban, a 6. fejezetben használ egy külön szót a szőlő lére, ami nem bor. De amikor bort mond, akkor az bor. Alkoholos bor. Tehát van külön szó, úgyhogy használhatná, de nem azt használja. Nem azt használja. Oké, úgyhogy... De az akkori bor az nem olyan, mint a mai bor. De nem tudták úgy erjeszteni, és ahogy ma. Okay, tehát ez szépen hangzik, meg minden. Tehát jó, ha elolvas egy ilyen könyvet, ahol ezt taglalják. Eddig észre addig a pontig, amíg el nem kezded olvasni a Bibliát. Okay, tehát, mert a Biblia mást mond. Vagy más következtetésre juthatsz. Alapból 1 Mózes 9-nél megdől az elmélet. Tehát megdől. 1 Mózes 9-20 azt mondja, Noé elkezdte a földet művelni, és szőlőt ültetett. És megállunk egy pillanatra. Szőlő. Miért termel valaki szőlőt? Mert szép virága van, mert jó sövénynek. Nem. Mit kapsz a szőlőből? Szőlőt, amiből mi készül? Bor. Most? Bor. Oké, de nem tudták, hogyan kell erjeszteni, és akkor itt vannak a különböző tanulmányok, olvastam, hogy hát ott az özönvíz miatt, az özönvíz előtti légköri dolgok, meg az utána lévő légköri dolgok, hogy így oxidálódik, meg úgy oxidálódik. Nem fogunk ezen vitatkozni. A lényeg az, hogy 1 Mózes 9-ben felfedezték, hogyan kell bort csinálni. Oké? Okay? Tehát hogyan kell bort csinálni? Ezt felfedezték. És azt is felfedezték, hogy hogyan kell berúgni. Most mindegy, hogy ő most tudta vagy nem tudta, Egy, az legalább 5 évig várnia kellett Noénak, míg megérett az első szőlő. Ugye, mert az özönvíz után semmi nem volt, tehát nem voltak ilyen szép lugasok, amin egy szezon alatt megjön a gyümölcs, hanem legalább 5 évig kellett várni. Tehát azért ott volt idő átgondolni, tervezgetni, meg minden. Metszeni kellett, gondozni kellett. De mindegy, a lényeg az, hogy 1 Mózes 9-től már tudta az ember, hogyan kell bort csinálni, kell, hogy erjesztett, és hogyan kell bérugni. Na most, és egyébként ezért van az, hogy amikor átváltunk az új szövetségre, akkor, és mindjárt olvassuk János második fejezetét, János Evangéliumának második fejezetét, akkor ezt mondják az emberek. Okay. Ebben az időszakban, tehát amikor János második fejezete is történik, ebben az időszakban a bor 3 rész víz volt, és 1 rész bor. Tehát ilyen nem lehetett tőle berúgni, annyira laza volt. Tehát még hosszú lépésnek is nagyon laza volt. Tehát vizezett, higított volt. Most erre nem találunk semmi alátámasztást a Bibliában, és azért vigyáznunk ki, hogy ne tegyünk hozzá, ugye, mert nem jó ígéretek vannak ehhez. De probléma az az, hogy tehát itt van János 2. Jézus első csodatétele nem az 5000 megvendégelése volt, nem a béna meggyógyítása, nem a vak, meg a mit tudom én, leprás meggyógyítása, hanem a víznek a mivététele, borrátétele. Ugye ezért énekeljük azt, hogy nálad lett borrá víz. Micsoda liberális gyülekezet. Ezt át kellett volna írni, Dávid, hát hogy? Muftá, igen. Oké, tehát... De tehát nem azt olvasok, hogy mustá lett a víz, hanem hogy borrá. De ez nem igazi bor volt. Oké. Tehát ha ez ragaszkodunk, akkor egy módon, ha én ezt tanítanám, akkor megsérteném a ti bibliaolvasásotokat. Kétségbe vonnám azt, hogy ti józanul és tisztán látva olvassátok a Bibliát. Oké, mert más mondok, mint amit a Biblia mond. De mindegy, olvassuk, magáért beszél, olvassuk. János második fejezete, első verstől. A 3. napon lakodalom volt a Galileai Kánába. Jézus anyja is ott volt, Jézust és a tanítványait is meghívták. Tehát ebben a kultúrában nem olyan volt az esküvő, mint ma, hogy fél óra alatt lezavarják, és aztán már a fiú már alig bírja kivárni a lagzit is, hanem tehát egy hétig tartott legalább. Tehát dínom-dánom volt egy héten keresztül. Tehát hatalmas nagy parti. Oké? Okay. 3. vers, amikor elfogyott a bor, ez nagy probléma, ugye? Egyből pislogtak, hogy gond van, gyerekek, elfogyott a bor. Így szólt Jézus anyja, nincs több boruk. Oké, okay, és itt végig nem szőlőlevet mond, hanem bort mond. Erre Jézus ezt válaszolta. Azt mondja, miért mondod ezt nekem? Nem jött még el az én időm. Anya pedig így szólt a szolgákhoz. Tegyetek meg mindent, amit Jézus mond. Ami mellesleg, ez a legjobb tanács, amit adhatsz valakinek. Oké? Okay? Tedd meg, amit Jézus mond. Ez a tanítványozás. Tedd meg, amit Jézus mond. Ha akarsz bátorítani valakit valamiben, akkor ez legyen a legjobb tanács, amit adhatsz. Ez lehet a legjobb tanács, amit adhatsz. Tedd meg, amit Jézus mond. Mit mond Jézus erről a helyzetről? Tedd meg azt. Oké, de olvassuk tovább. Volt ott 6 kőből készült víztartó, amit a zsidók a szertartásokon tisztálkodásra használtak. Ezekbe egyenként 2 vagy 3 mérce víz fért. Jézus megparancsolta a szolgáknak, töltsétek meg az edényeket vízzel. Ők pedig egészen tele töltötték. Azután Jézus azt mondta, merítsetek belőle, és vigyetek a násznagynak. A szolgák így is tettek. A násznagy megkóstolta a borrá változott vizet. Ő nem tudta, honnan van a bor, de a szolgák, akik merítettek belőle, tudták. Akkor a násznagy odahívta a vőlegényt, és azt mondta neki. Mindenki a legjobb bort szolgálja fel először, és amikor a vendégek már részegek, akkor hozzák az olcsó bort. Tehát miért csinálják ezt? Hogy előbb a jó bor, és akkor utána a gagyi, az ócska. Miért csinálják ezt? A válasz azért, nem azért. Azért, mert attól a bortól, amit abban az időben ittak, részegek lehettek az emberek. Oké? Okay? Tehát nem három az egy arányban voltak a borok. Oké? Okay? Tehát nem mustról beszélünk. Azért volt ez, azért csinálja mindenki ezt, hogy előbb a jó bort, utána a rosszat hozza, mert attól a bortól, amit akkor ittak, abban a kultúrában 2000 évvel ezelőtt az emberek, attól le lehetett részegedni. Tehát nem az van, hogy ó, az nem is bor volt, vagy abban az időszakban nem olyan volt a bor, nem lehetett úgy lerészegedni tőle, dehogy nem. És meg is mutat az írás egy szokást. Egy nem tisztességes szokás, de bemutat egy szokást, hogy mit tettek a házigazdák. Először a jó bor, aztán utána már tök mindegy, csak olyan szaga legyen, meg hasson. Ez volt a mi elszagunk, csak hasson. Őrület, jönnek elő a kifejezések a múltból. Oké, tehát... És azt mondja, te pedig a legjobbat mostanáig tartogattad. Oké, tehát hagynunk kell, hogy az írás beszéljen helyettünk. És most belegondolunk, ha tényleg higítva volt a bor. És ugye van egy másik elme, természetesen azért, hogy a baktériumokat megölje. Tehát csak azért kellett egy kicsi bor abba a vízbe, hogy a bacikat megöljék. Akkor miért ír Pál a leveleiben, amikor a vezetőségi kritériumokról beszél? Miért írja azt, hogy ne igyanak belőle sokat? Hogy ez amúgy sem árt. Oké, mert amikor azt olvasod a Bibliában, hogy részegeskedés, az a szó tulajdonképpen nem azt jelenti, hogy részegeskedés, hanem az a szónak az egyik része, az a bor szó. És a másik része meg egy olyan előtag, ami a borhoz való ragaszkodás, túlzott ragaszkodás, a visszatérés folyamatosan a borhoz, tehát az alkohol és italhoz. Ez a részegeskedés igazából. Hogy folytonosan nem tud elszakadni tőle, hanem folytonosan visszatér hozzá. Oké, és itt van 1 Timoteus 3, 2-3, sok igét fogunk ma felolvasni. 1 Timoteus 3, 2-3. vers. Ezeknek a vezetőknek azonban úgy kell élniük, hogy senki ne kritizálhassa őket jogosan. Az ilyen ember legyen hűséges a feleségéhez. Bölcs, fegyelmezett, tiszteletre méltó, vendégszerető és jó tanító legyen. Nem lehet olyan ember, aki részeges, kötekedő, verekedő, vagy aki a pénzt szereti, hanem legyen szelíd és békés természetű. Oké, tehát nem mond semmi olyasmit, hogy nem ijat meg egy pohár bort egy étel mellé, hanem azt mondja, ne legyen részeges. 8. vers, a diakónusokhoz. Hasonlóképpen a diakónusok olyan férfiak legyenek, akiknek tekintélyük van mások előtt. Ne legyenek kétszínűek, részegesek, ne akarjanak csalással meggazdagodni. Tehát csak víz volt, akkor miért kell azt mondani, hogy ne igyanak sokat belőle? Miért kell? Tehát miért ne legyenek borivók, hogyha semmi bajuk nem lesz tőle elvileg? Tehát a válasz azért, mert bor volt, alkoholos, és be lett tőle rúgni. Oké, Titus 2, 3. vers. Hasonlóképpen tanítsd az idősebb asszonyokat, tehát az asszonyoknak is van üzenete, hogy tiszteletre méltóan viselkedjenek, ahogy az Isten népéhez illik. Tanítsd őket, hogy ne mondjanak senkiről rosszat, és ne legyenek részegesek. Inkább másokat is tanítsanak a jóra. Okay. Még mondok igéket. Zsoltárok, 104. fejezet, vagy 104. Zsoltár, 14. 15. vers. Füvet sarjasztasz az állatoknak, növényeket a földművelő embernek, hogy kenyeret termeljen a földből, és bort, ami felvidítja az ember szívét, és ragyogóbbá teszi arcát az olajnál, a kenyér pedig erősíti az ember szívét. Akkor Prédikátor 9, 7. vers. Azért edd csak örömmel kenyeredet, és idd jókedvel borodat, mert mindig az volt Isten jó akarata, hogy ezt tedd. Még bátorítja. Tehát bizonyos embereket még bátorít is arra, hogy igyanak bizonyos időben. Na most az üzeneknek lesz egy olyan része, hogy bizonyos embereknek meg azt mondja, hogy egyáltalán a közelébe se menj. Jó, és erről fogunk beszélni. Tehát tudom, hogy érzed már alattad a lovat, de el fog szaladni, és lehet, hogy a lábad beakad a kengyelbe, és te meg lobogsz. Két, tehát jó néhányan ezt nem tehetik meg, hogy az, amit mond, hogy jó kedvel igyed a borodat. Na most, mindezek mellett szerintem a legnagyobb probléma, amivel meg kell küzdenie egy kereszténynek, mert mint aki azt mondja, hogy tilos bort inni, az ez, hogy Jézus is ivott bort. Igen, de nem alkoholos volt. Tehát alkoholmentes volt. Ez azt jelenti egyébként. Majd jön az Európa-bajnokság, és odaadom Dávidnak. Nem alkoholos. De én teljes szívből hiszem, hogy Jézus ivott bort, de nem részegedett meg. Tehát ivott Jézus bort, de nem részegedett meg. Nézzük meg, hogy mit mond az írás. Mert a legnagyobb probléma az, hogy Istent dobozba zárjuk. Könnyen dobozba zárjuk. A kereszténység dobozba zárja Istent. Mert mi volt a helyzet? Ott volt Jézus, megjelent, és adott egy teljesen más Isten képet az embereknek, mint amit eddig láttak. Mert eddig mit láttak? A farizeusokat, akik azt mondták, ezt nem lehet, azt nem lehet. Minden szóhoz ragaszkodtak, a kis ige doboz itt volt a homlokukon, ide volt kötve, minden írás szerinti volt. Megmondták, hogy mit szabad, mit nem szabad. És aztán megjelenik Jézus, és borul az egész rendszer. Aki ráadásul azt mondja magára, hogy Isten. Tehát a dobozba zárt Isten kép egyszerűen felborult. Szétszakadt. Nem bírta. Nem bírta a doboz. Kitört belőle. És Jézus kiszámíthatatlan volt. Ebből a szempontból. A doboz az olyan jó helyén tartotta Istent, így és így és így gondoljuk, magassága, mélysége, hosszúsága, minden megvan, ez Isten, de Jézus nem fért bele abba a dobozba, ami számukra volt. Oké, mit tettek vele? Nem fér, ez az Isten kép nem fér bele a képünkbe, a dobozunkba. Öljük meg. És megölték. Oké, Máté 11, 18. 19. vers, figyelj. Ezt Jézus mondja. Eljött János, aki nem evett és nem ivott. Azt mondjátok, hogy gonosz szellem van benne. Ezt mondja a farizeusoknak. És ezt mondja magáról. Eljött az ember fia, aki ugyanúgy evett és ivott, mint mások. Erre ezt mondjátok. Nézzétek, milyen falánk és iszákos ember. Vámszedők és bűnösök barátja. Tehát Jézus ott volt, és vicceket meséltek egymásnak egy pohár bor mellett. Tehát ott volt velük együtt, evett, ivott úgy, ahogy mindenki más. Csak nem részegedett meg. Oké? Tehát mert megint csak, ha logikusan gondolkodunk, akkor azt mondjuk, hogy tehát, ha Jézus vizezett bort ivott volna, mint az összes többi, tehát akkor az emberek vizezett bort ittak, akkor a többieket miért nevezik részegnek? Nem? Tehát őt nem, de többieket. Tehát csak az ember olvassa a Bibliát, és akkor felmerülnek a kérdések, hogy hoppá, ez nem fér bele abba, amit eddig gondoltam. Jó, nem baj, nem teszünk föl hülye kérdéseket, még rám szólnak, de nem, hát beszélni kell róla. Beszélni kell róla. Úgyhogy pont ezért, tehát azért gondolják hogy a kereszténységben, hogy nem helyes alkoholt inni, mert félreértik az írást. Második. Mert, tehát azért nem lehet alkoholt inni a kereszténynek, ezt gondolják a kereszténységben, mert azt mondják, fogva tartja és tönkre teszi az ember életét. Úgyhogy éppen ezért tilos. Mert fogva tartja az embert, vagy fogva tartja az életedet, vagy tönkre teszi az életedet, tönkre teszi a környezetedet, ezért tilos. Oké? De tisztáznunk kell valamit. Tehát vannak itt olyanok, akiknek nem szabad inniük alkoholt, és vannak, akik felelősségteljesen tudnak bánni vele. Oké? Tehát vannak függői az alkoholnak, és vannak, akik felelősségteljesen tudnak bánni vele. Oké? És tudom azt, hogy sokan közülünk olyan otthonban nőtt fel, ahol valamelyik szülő visszaélt az alkohollal. És éppen ezért az alatt a hatás alatt volt a család, az alatt a hatás alatt volt a házasság, az apu-anyu kapcsolata, de az alatt a hatás alatt volt a te kapcsolatod a szülőddel. És visszaélt vele. Oké, és láttad ennek a szörnyűségeit, következményeit, és úgy vagy el, hogy te nem akarsz énbe belekerülni. Úgyhogy valószínű, hogy számodra még inkább oda kell figyelni, hogy ne tedd. Hogy ne tedd. Mert lehet, hogy könnyen belezuhanhatsz. Hogy nem felelősség teljesen bánsz vele. Hogyha engedsz ezen a területen. Oké. Néhányakat itt kontrollál az alkohol, ural, irányít. Honnan tudhatom, hogy az alkohol rabja vagyok? Oké. Az első kérdés. Ha Isten ma azt mondaná neked, hogy tedd félre egy hónapra, meg tudnád-e tenni? Meg tudnád-e tenni, hogy egy kortyot sem? Hát de én nem leszek tőle részeg, én mindig csak annyit iszok, ami nem, tehát nem leszek tőle részeg. Aha. De minden nap kell innod valamennyit, nem? Kell az az egy üveg sör? Kell az az egy pohár bor? Kell reggel az a feles? Most nem feltétlenül ez a három minden nap, de valamelyik. Valamelyik. Tudod, hazaérsz, jó kiengedni. Fölkelsz, nincs jobb egy stampedlivel kezdett napnál, oké? Tehát nem tudsz nélküle működni. Ez azt jelenti, hogy uralma alatt állsz. Aztán, ha vendégségbe mész, nem tud elképzelni, hogy ott ne bontsunk egy üveg valamit. Vagy ne vigyünk. Vagy ne hozzon valaki. Tehát fontos, hogy valaki hozzon valamit. Mindegy mit, valamit. Oké, vagy ahhoz, hogy el tudjál lazulni egy társaságban, akkor kell igyál valamennyit. Két pohár, három pohár, te tudod, hogy mi az, ami ellazít, de kell, hogy igyál. Tehát ez mind annak a jelei, hogy uralma alatt vagyok. És fogva tart. És fogva tart. Oké, vagy ha rossz napod van, akkor az egyetlen dolog, amitől megnyugszol, az mondjuk egy üveg sör. Aztán a második. Mert még ettől is lehet nyugodtabbnak lenni. És aztán a harmadik, mert még ennél is van nyugodtabb pillanat. Oké, vagy bármi. Tehát ahhoz, hogy legyen egy nyugodt pillanatod, kell hozzá párosítani alkoholt. Ez azért van, mert tőle függsz. Tőle függsz. És a valóság az, hogy amikor nehéz időkön mész át, akkor nem Jézustól függsz, hanem ezektől a dolgoktól. És ez nem jó. Ez nem jó. Ez bálvány. Ez bálvány. Oké? Tehát itt van a kérdés és a kérés. Félretennéd egy hónapra? Ez egy kérdés, de kérlek is. Félretennéd egy hónapra? Kérlek, tedd félre egy hónapra. Teszteld le. Jó, lehet, hogy sokaknak ez nem mond semmit, mert nincs ott az életében, de lehet, hogy valakinek viszont mond valamit. Oké, tehát és erre gondoltam, hogy de. Ugye, mert sokszor inkább jön a de kifogások minden. Tehát, ugye, mert azt mondják a keresztények, nem szabad inni, nem szabad inni, mert tönkretesz az életed. De mi lenne, ha mindent elpusztítanánk, ami rossz hatással van az életünkre? Hát, Luther Márton azt mondta, nem tudom szó szerint idézni, de ott volt benne a bor, meg a nő. Oké, de ebbe a témába. Azt mondta, hogy ha nem szabad innunk egy kortyot sem, mert elpusztítja az életünket, és el kéne pusztítsuk a bort, akkor el kéne pusztítsuk a nőket is, mert azt is, az is uralhatja egy férfi életét. Ugye beszéltünk a szexualitásról és a szexuális bűnökről. Tehát olyan ez, mint a tűz, hogyha a kandallóban van, akkor fűti a házat, jó meleget ad, még sütni is tudsz rajta valamit, hogyha a kandallón kívül van, akkor elpusztítja a házat. Oké? Vagy egy kés. Egy gyilkos kezében gyilkos fegyver, egy gondoskodó anya kezében pedig vacsora elkészítéséhez használt eszköz. Ugyanilyen az alkohol is. Ha nem felügyelet alatt van, az én felügyeletem alatt, felelősség teljesen használom, úgymond, akkor pusztít. Ugyanígy a szexualitás is. Ha nem a házasságban van, akkor pusztít. Oké? Tehát az alkoholnak is megvan a biblikus helye, ahol nem pusztít. Úgyhogy itt kell megemlítsek egy másik érdekes dolgot, mert azt gondolom, hogy van itt egy nagyobb probléma a kereszténységben. Az, hogy a keresztények egy része, vagy egy jó része elítéli az alkoholnak az ivását. Viszont ez képmutatás. Képmutatás. Mert van, aki emiatt hal meg, és emiatt megy a sírba. Tény és való. De itt van egy veszélyesebb dolog. Valaki meg emiatt. Van, aki ezen az úton. De Magyarországon 5-ször többen halnak meg ezen az úton. Oké? Tehát helytelen táplálkozás miatt. De erről egy szót nem szólnak a keresztények. Mindig csak a bárány mennyegzője, meg a nagy lakoma, meg minden. De néztem statisztikákat, és hát elképesztő. A halálozás szerintem 60-70% az a táplálkozással összeköthető. Nyilván van átfedés, mert sok rákos betegségnek okozója lehet a cigaretta, meg az alkohol, de ugyanakkor az elindítója lehet a táplálkozás is. De mondom, hogy 60-70% az visszavezethető a táplálkozásra. Tehát amikor valaki füstölög az alkohol ellen, akkor főleg olyan, aki nem látja a nagy lábujját, hogyha lenéz, tehát akkor azt mondom, hogy ácsi, gondolkozz el. Okay, tehát észre kell vegyük a gerendát a saját szemünkben. És nem a másik szemében a fűrészport kell keresgéljük, és piszkálnunk, és macerálnunk. Tehát milyen gáz, amikor valaki azt hirdeti magáról, hogy az én szám soha nem érintett alkoholt, és közben tényleg nem látja a nagy lábúját, tehát ha lenéz. Tehát inkább maradjon csöndbe. Okay? Tehát, példabeszédek 23, első, második vers. Ha az uralkodóval együtt ülsz le enni, jól gondold meg, mi van előtted, mert ha telhetetlen vagy, kést tettél a torkodra. Tehát a telhetetlen evés. Tehát, és én bátran beszélek erről, mert én világéletemben ezzel küszködtem, és küszködöm ma is. És teszek ellene, időszakosan, de teszek ellene, mindig megújulok az erőben, az elhatározásokban, a döntésekben, lehet, hogy ezt, ha végighallgatnánk az üzeneteket egybe, akkor így tudnánk rajzolni a görbét, hogy épp hol tartok. De már nem az önképem miatt. Oké? Tehát táplálkozásra már nem az önképen miatt foglalkozom, hogy elfogadjam-e magam, vagy sem, mert elfogadott vagyok Jézusban, hanem az egészségem miatt. És azért, mert van egy családom, akik számítanak rám, és el kell tartsam őket. Persze Isten kezében vannak, tehát ha el kell menjek, akkor Isten úgy enged el, hogy ő tudja, hogy gondoskodni fog a családomról. De felelősségem van. Oké, és ha küzdesz ezzel, vagy ezzel, tudsz, hogy van győzelem. Van győzelem. Tehát le lehet győzni, Jézus mindent legyőzött, úgyhogy van remény. Oké, tehát mi volt az első kettő dolog? Amiért azt gondolják, hogy tilos, nem szabad inni? A keresztények? Az egyik, mert félreértik az írást, így van, a Bibliát, hogy mit mond. A második pedig, na? Így van, mert tönkre teszi az életet, ezért nem szabad, tilos, senkinek sem szabad érinteni. A harmadik azt mondják, hogy azért nem szabad és tilos inni, mert botránykő. Mert megbotránkoztatsz másokat vele. Oké, tehát itt azt kell meghatározzuk, hogy igazából mi a valódi botránkozást okozó dolog. Oké, mert gyakran félre vagyunk nagyon vezetve ezen a területen. Róma 14.21. Inkább ne egyél húst, vagy ne igyál bort, ha ezzel a testvéred hitének ártasz. Ne tegyél semmi olyat, amivel akadályt gördítenél az útjába. Tehát nem szabad inni, mert ha iszol, botránkozást okozol. Most vannak azok az emberek, akiket én úgy hívok, hogy a jogosítványos emberek. Jézusra hivatkozva megvan az ő kis jogosítványuk arra, hogy ők bárhol, bármikor, bármit csinálhatnak, mert Jézus szabadságot adott nekik. Oké, és mindegy, azt mondják, mindegy, ki mit gondol, nekem szabadságom van inni, úgyhogy iszom. Oké, tehát mit tudom én, a 19 éves, aki már hivatalosan már ihat, mert elmúlt 18, a házi buliban játssza az agyát a 17 évesnek, hogy ő ihat, ő meg nem ihat. Jó, manapság a 17 éves már nem érdekli, hogy mit mond a törvény, de erről is mindjárt fogunk beszélni egy kicsit. De tehát azt mondom, hogyha ilyen vagy, tehát ilyen jogosítványos ember, hogy én majd polgárpukkasztó leszek, és visszaélek, élek a szabadságommal majd, hogy pukkasszam a keresztényeket, akkor azt mondom, hogy büszke vagy. Büszke vagy. Ez büszkeség. És mert kérkedsz a szabadságoddal. Tehát, ha iszol egy alkohollal küzdő ember előtt, akkor az gáz. Az gáz, mert nem segíted őt, nem építed őt, nem segítesz a szabadulás útján, hanem tehát olyasmit csinálsz előtt, amit ő nem tud kezelni. Ugye nem tehetjük meg. Tehát, ha ezt teszed, hogy így visszaélsz a szabadságoddal egy ilyen helyzetben, akkor ez én központuság. Ez önzőség. De otthon azt hiszem, amit akarok. Persze, de ha olyas valakit hisz meg magadhoz vendégségbe, és akinek problémája van ezzel, vagy volt, és te élsz a szabadságod, és élhetsz a szabadságod, de megteszed, akkor csak nem a helyes dolgot teszed. Akkor a Biblia szerint azt mondja, akkor botránykő vagy. Oké, a botránykő az azt jelenti, hogy hitetlenségbe esni. Ez a botránkozás szó a görög szerint. Hitetlenségbe esni. Csapdába esni. De itt jön a képbe ez. Melyik a nagyobb botránykő? Oké, mert mi verjük a mellényünket keresztül, hogy mi nem iszunk meg, mi ezt nem csináljuk, meg mi ezt nem csináljuk. Melyik a nagyobb botránykő? Az, hogy ott van egy férfi a családjával mondjuk a kiskörösibe, és megiszik egy pohár vagy egy korsó sört az ebéd mellé, tök normális a pincére, barátságos, kedves, nem szívózik, és ad egy jó kis borravalót ad. És aztán hazamegy. Vagy a másik, a keresztény csoport, aki ott hangoskodik, rendetlenséget csinál, beleköt a kajába, nem csinál maga után rendet, és aztán kiszúrja a szemét egy 2%-os borravalóval a pincérnek, akkor melyik a botránykő inkább? Hogyha Jézus kérdezik, melyik a botránykő? Vagy ott van egy kis női csoport, leülnek az égő aranyba, vagy a régi híd étterem, leülnek, megisznek egy pohár bort, és beszélgetnek felelősségteljesen dolgokról, témákról, családjukról, tehát bármiről. És aztán hazamennek. Vagy egy imacsoport, ahol imán keresztül mennek a pletykálkodások. Imádkozom Juliért, aki nagyon rossz döntést hozott tegnap. tényleg. Ne feküdj Józsival. Uram, add, hogy ne legyen terhes. Imádkozzatok, tényleg, ne legyen terhes, jó? Hogy tudod, és így előjönnek alattomosan különböző ima témák. Tehát melyik a nagyobb botránykő? Egy nem hívő ember számára. Vagy egy szabadulásra vágyó ember számára. Nyilván tudjuk. Tehát én például nem hívőként sosem gondoltam arra, amikor láttam egy keresztény mondjuk meginni egy üveg sört, vagy egy bort, hogy ő a pokolba menne. Viszont amikor a képmutató kereszténységgel találkoztam, a mellüket verő keresztényekkel, akkor azt gondoltam, hogy hát ha ők a mennybe mennek, akkor lehet, hogy én nem akarok oda velük menni. A nem hívő ember így gondolkodik. Úgyhogy föltűzhetjük az ászlón, a kereszténynek nem szabad alkoholt innia. Ugyanben, olvasd a Bibliát. Oké, milyen bűnök azonosítatok az alkoholizmussal gyorsan? Például a részegség. Oké, tehát a részegség az bűn. Ez nem lehet, ez bűn. Efézus 5.18. Többé már ne részegeskedjetek, mert az megvadít és bolondságra vezet. Ellenkezőleg inkább a Szent Szellem töltsön be újra, meg újra benneteket. Oké, tehát nem lehet, mert további bűnök kapcsolódnak hozzá. Például mi? Az én esetemben ott volt az erőszak. Tehát szerettem kötekedni, amikor ittam sokat. Kenyére lehetett kenni egyébként, de ha valami nem úgy történt, ahogy én szerettem volna, tehát totál más ember voltam. Totál más ember. Tehát az alkohol az megváltoztatja az embert, abszolút. És aztán a másik, amire rájöttem, hogy egy részeggel iszonyat veszélyes, meg felesleges verekedni. Tehát amikor, nem tudom, ha volt ilyen tapasztalatotok, fiúk, lenyomtál egyet neki, és na mi van, csak ennyit tudsz? Tehát nem lehet leütni. Nem lehet leütni. Tehát aztán van a másik, a Blaha aluljáróba találkoztam ilyennel rajztámlázás közben, az érzelgős. Hogy csinálod, aztán már beszélgetsz vele, átkarol. Múltkor is itt voltam. Annyira szeretlek. És ott sír, meg mindent. Tehát nem akarsz ilyen lenni, igaz? Vagy erőszakos, vagy érzelgős. De a részegséggel ez jár. És még sok más. Példabeszédek 23. Leírja a részeges életét. Oké? Tehát hihetetlen Isten igéje. 29-től 30-től versig. Figyelj. Kinek jaj? Kinek fáj? Kivel veszekednek? Kinek van gondja? Kit vernek véresre hiába? Kinek zavaros a szeme? Oké, tehát mikor fölkelsz másnaposan, ez azt írja le. Kinek véres a szeme? Zavaros a szeme. Tűnődsz, hogy mi történt előző este. Aztán így folytatja. Azoknak, akik bor mellett mulatnak, és a fűszeres bort kóstolgatni járnak. Tehát azoknak zavaros. Ne nézd a bort, hogyan vöröslik, hogyan gyöngyözik a pohárban. Bizony simán lecsúszik az. Oké, tehát ez meg arról beszél, hogy elbűvöli az embert az ital. Nézi, elbűvöli, gyöngyözik, vöröslik. És aztán azt mondja, de végül megcsíp ez a bor. Mint a kígyó, megmar, mint a vipera. Szemed zavaros dolgokat lát, tudod, drágám, az nem John Lennonat, tudod. Te magad pedig össze-vissza beszélsz. És olyan leszel, mint aki tenger közepén fekszik, vagy mint aki az árbóc kosárban fekszik. Ütöttek engem, de nem fájt. Igen, ez a tipikus. Vertek, de nem tudtam róla. Amint fölébredek, folytatom, ugyanezt keresem. Tehát egy részeges embernek az élete. Oké, tehát ez az egyik. Nem jó. Tehát milyen bűnnel jár az alkoholizmus, a részegség. A másik bűn pedig a fiatalkori ivás. Tehát fiatalkori ivás. Róma 13.1, figyelj, fiatal vagy, 18-nál fiatalabb, akkor itt egy ige. Szükséges, hogy mindenki fogadja el azokat az embereket és hatóságokat, akik kormányoznak, és engedelmeskedjen nekik. Mert mindazokat, akik most gyakorolják a hatalmat, Isten jelölte ki. Bizony, mindenki Istentől kapja a hatalmat, a kormányzásra. Tehát alá kell vessük magunknak magunkat a kormányzónak. Oké, alá kell vessük magunkat. Mit mond? Mit mond a törvényünk itt Magyarországon? Hogy 18 év alatt tilos. Tilos. 18 év alatt tilos alkoholt inni. Tehát, ha egy korcsot is iszol alkoholt, és nem vagy még 18, akkor ez bűn. Nem csak az ország törvénye szerint, hanem a Biblia szerint is, Isten szemében. Tehát itt már nincsen moderált ivás sem, hogy kontroll alatt tartom. Egyébként soha nem voltam olyan házi buliba, tini koromban, vagy ifjú koromban, ahol moderáltan itt ivott volna bárki is, de ez igaz az egyetemista korosztályra is. Tehát moderált ivásról nagyon ritka. Oké? Nagyon ritka. Fiatalok körében. De hát a szüleim kínáltak meg, ugye van ilyen? A szüleim kínáltak meg. Akkor a szüleid segítettek a bűnre. Oké? Tehát van egy elv, ami nagyon fontos fiatalok számára. Tiszteld apádat, anyádat. Tiszteld apádat, anyádat. Ez Isten akarata. Mit jelent ez? Mondjuk alkohol területén, de bármi más területén. Ha a szülődnek van valamiről meggyőződése, akkor amíg ott laksz nála, annak úgy kell lennie. Mindegy, hogy tetszik, mindegy, hogy nem tetszik. Ott kell lennie. Úgy kell lennie. Úgy kell lennie. De akár az alkohol... Tehát, de ez kiterjed arra az időszakra, és amikor már nem laksz ott. Például alkohol területén tiszteld apádat, anyádat. Ha a szüleidnek olyan meggyőződése van, hogy nem isznak, akkor még ha te már felnőtt vagy, és családod van, és meghívod őket, akkor is tisztelni apámat, anyámat, az azt jelenti, hogy akkor nem iszom, amikor ők ott vannak, mert tisztelem őket. Ez Isten akarata. Ez Isten akarata. És nem kérkedek a szabadságommal. Kérkedhetnék, de az egy önző dolog. Alig várom, hogy 18 legyek, mert ijátok volt ilyen. De már megelőztük hamar. De... Hogyha ebbe van valaki benne, akkor csak sajnálni tudom, tényleg, mert hát Isten segítsen rajtad. Aztán még egy dolog, amivel találkoztam, hogy vannak felnőttek, most már eléggé odafigyelnek alkohol és cigaretta tekintetében is, hogy nem adnak ki a boltokban, nem szolgálnak ki, mert nagyobb most már bírság vagy a következménye, félnek tőle. De még mindig bőven van az, hogy megveszik. 18 éves kort elmúltak, és vagy fiatalok, de lehet, hogy a felnőtt valaki. Megveszi a fiatalnak az alkoholt. Lehet, hogy a szülő teszi ezt. De ezzel csak tiszteletlenségre tanítjuk a gyerekeket. A gyerekeimet. Tehát a tekintély tiszteletlenségére. És egy idő után, ha már egy idő után ott fog tartani a dolog, hogy engem se fog tisztelni, hogyha én ezt teszem. Oké? Tehát nem jó út. Nem jó út. Nem jó út. Tehát ha az én lányom még messze van ettől a kortól, de egy olyan házi buliba lesz, ahol a szülő megengedi, hogy abban a házban alkohol legyen, alkoholt igyanak, akkor én ezt a házat meg fogom másnap látogatni. És nem pásztori látogatás lesz. Hanem rendetrakó látogatás lesz. És tudod, hogyha azt mondja, hát de nem én adtam, a feleségem adott neki inni. Hát akkor viszem virágot, akkor majd ő intézi a dolgokat, én még popcorn teszek közben, meg egy alkoholmentes sört közben, és nézem, hogy hogy rakja rendbe. Tehát nagyon gáz. Nagyon gáz. Tehát felnőttek, amikor veszik, vagy megkínálják a fiatalt. Aki Máté 18. 6. vers, aki pedig elfogad egy ilyen kisgyermeket az én nevemben, az engem fogad el. Aki viszont akár csak egyet is bűnbe visz a kicsinyek közül, akik bennem hisznek. Oké, mit jelent ez? Hogy ha valami olyas valamivel kell szembenézniük, tehát egy olyan helyzetre kényszerítjük ezeket a kicsinyeket, fiatalokat, ahol, tehát olyan helyzetbe kényszerítjük, amivel ő még nem tud elbánni, és kárt okozhat számára. most ebben az esetben alkoholista lesz. Oké, tehát alkoholista lesz. Akkor, tehát ha bármelyikünk ezt teszi, beleértve a szülőket is, akkor azt mondja, az jobban járna, ha egy malomkövet kötnének a nyakára, és azzal együtt beledobnák a tengerbe. Nem volt szívbajos Jézus. Keményen kezelte ezt a helyzetet. Erős véleménye volt. Nem diplomatikus. Oké, tehát annak az embernek, aki ezt megteszi, annak az a napja nem lesz túl jó, hogy a következő napoknak. Nem jó dolgok várnak rá. Oké? Na most. Azt mondta, hogy nagyszerű, mindezek után írásokkal alátámasztottad, hogy gyerünk Isten tisztelet után, menjünk be egy kocsmába, azt ígyunk. Hogy mondjak valamit? Én nem iszom. Én nem iszom. És nem azért nem iszom, hogy igaz legyek, vagy igazabb legyek annál, aki iszik, mert vannak olyan ismerősém keresztények, mondom, akik szeretik Jézust, napi kapcsolatuk van Jézussal, és igen, megisznek egy üveg sört, nem minden nap, alkalomattán, vagy megisznek egy pohár bort. De én úgy döntöttem, hogy nem iszom. 97 óta, a megtérésem estéje óta, kétszer ittam összesen. Kétszer ittam. Miért? Az egyik azért, mert megittam már az életre valót, tehát már telítődött a rendszer. Tényleg sok lecsúszott annak idején. De nem is akarok inni. Nem is akarok inni. Tehát, de nem akarok egy olyan keresztény lenni, aki lenézi azt, aki megengedi magának. És nem is szabad, hogy ilyenek legyünk. Mert az igaz voltunk, az elfogadott voltunk, az nem attól van, hogy mit teszünk, vagy nem teszünk. Mit iszunk, vagy eszünk. Egyedül Jézustól van, ami igaz voltunk. Jézus az, aki elfogadottá tesz bennünket, és tett bennünket. Ő az, aki megszabadít bennünket. Figyelj csak egy vers, Kolossé 2-ből, 16-tól 19. versig. Ezért ne engedjétek, hogy bárki is elítéljen benneteket, amiatt, hogy mit esztek, vagy isztok. Vagy a zsidó vallási ünnepekkel kapcsolatban. Ilyenek például az újhold ünnepe, vagy a szombat ünnepe. Mindezek a vallási ünnepek és szokások csak árnyékai a közeledő valódi dolgoknak. De a valóságos dolgok Jézus Krisztusban vannak. Ne veszítsétek el a győztesnek járó jutalmatokat olyan emberek miatt, akik élvezik az alázatoskodást. Oké, tehát ez olyan, az alázatoskodás az, amikor más mutat, mint amit gondol. Tehát kedves, minden rendben van, nem vagy ott. Vagy lehet, hogy nem beszél rólad, de belül beszél rólad. De más mond, mint amit mutat feléd. Alázatoskodás. Vagy az angyalokat imádják, és mindig a látomásaikról beszélnek, tudod. Valakivel beszélsz, hogy minden nap találkozott az Úr Jézussal. Minden nap hangzatos, csodálatos, orgikus szavakat és mondatokat hallott az Úrtól, és kérkedik vele folyamatosan. Ezek minden ok nélkül többnek mutatják magukat, mint amik. Mert régi emberi természetük szerint gondolkodnak. Az ilyenek nem ragaszkodnak, vagy másik szóval nem kapcsolódnak a fejhez. Vagyis Krisztushoz. Pedig Krisztus kapcsolja és tartja össze a test részeit az ízületek és inak által. Így növekszik a test, amelyet Isten nevel fel. Úgyhogy a Biblia azt mondja, hogy ha dolgokhoz jobban ragaszkodunk, mint Jézushoz, és azt gondoljuk, hogy attól többek vagyunk, akkor elveszítettük a kapcsolatot ő vele. Akkor éppen nem vagyunk ő vele kapcsolatban. Nem kapcsolódunk abban a pillanatban hozzá. Úgyhogy eszem, vagy iszom, mit eszem, vagy mit iszom, mindegy, mert te és én igazak vagyunk Jézus miatt. Mindegy, hogy mit csinálsz, vagy nem csinálsz. Ha átadtad Jézusnak az életed, ő teljesen elfogadottá tett. Teljesen elfogadottá. Nem vagy se több, se kevesebb annál, aki iszik, vagy nem iszik. Oké? És ő az, aki rendbe akarja tenni az életünket is. És ez az alapja, hogy el vagyok fogadva. Nem azért nem akarok inni, hogy elfogadott legyek. Nem azért akarok egészségesen étkezni, hogy elfogadott legyek, meg rossz önképen van. hanem azért, mert ez egy felelősség. Hogy milyen hatása van rám, és milyen hatása van másokra, akik a környezetemben vannak. De mindennek az alapja az, hogy én elfogadott vagyok Jézus Krisztusban. Nem azért kell megbirkóznunk. És ez azt jelenti, hogy Jézus ott van velem ebben. És hogyha szabadulásra van szükségem ettől, ott van velem ebben. Ha szabadulásra van szükségem ettől, ott van velem ebben, és végig fog velem jönni, mert itt már ez a harc, ez nem arról szól, hogy én elfogadott legyek-e vagy sem, hanem arról szól, hogy a kapcsolatunk, az rendben legyen. És egy egészséges kapcsolatom legyen ő vele, egymással, és az Istentől távol lévő emberekkel. Oké, úgyhogy imádkozzunk. Mennyei atyánk, hálásak vagyunk neked. Annyira hálásak vagyunk neked, hogy így nagy szabadságot adsz nekünk. És Uram, tudom, hogy sok sérülés, sok fájdalom, sok seb van ebben a teremben, az alkohol miatt. Vagy azért, mert él vele az, aki itt van, vagy azért, mert valaki hozzátartozója, közelálló személy él vele. Egy dolog biztos, hogy te adsz tanácsot ebben a Bibliában, ezen a területen. És az is biztos, hogy te nálad van egyedül szabadulás. Köszönjük, Jézus! Köszönjük, hogyha úgy vagy itt, hogy rabja vagy az alkoholnak. Lehet, hogy nem vagy részeges, de rendszeres. Nem tudsz nélküle lenni. Akár ez a rendszeres egy pohár is ott van minden nap. Tehát Jézus szabadulást tud neked adni. Tudom, hogy küszködsz, vagy lehet, hogy nem küszködtél, de fogsz. Akarsz szabadulni, fogadd el. Ha még nem ismered Jézust, akkor az első és legfontosabb döntés az kell legyen. Mielőtt még az alkoholtól akarnál menni és szabadulni. Az első az, hogy Jézus ott éljen benned. Hogy az ő élete ott legyen benned. Hogy újjászülés, arra van szükséged, hogy újjászülés. Nem majd, amikor meghalsz, és egy új életre, olyan nincs, hanem Isten újjászül téged, és egy új ember leszel abban a pillanatban, hogy átadod neki az életed. És ez még az alkohol témánál is fontosabb. Mindegy, hogy mennyi nyomorúságot ad az alkohol, de ez még annál is fontosabb, mert van egy örök nyomorúság. És ha nem rendezted le még ezt Jézussal, akkor muszáj lerendezd. Fogadd el őt megváltódnak. Mondd azt neki, hogy Jézus, szükségem van rád. Bűnös vagyok, gyenge vagyok, küszködöm, harcolok. Szükségem van rád, Jézus. Gyere be az életembe. Elegem van a megfelelésből, elegem van a sebekből, a rossz dolgokból, az állandó kattogásból. Neked adom az életem. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Szeretsz. Tiéd akarok lenni.